Tentámad a szerelem. Itten támad a szerelem. Tágra nyitott, oly fényes, hogy egy kissé már vad tekintetével követte a férfi minden mozdulatát, csodálkozással, rajongással, és az elragadtatás önkéntelen tört hangjai lebbentek el ajkairól. Ah, ezek az ajkak olyanok voltak a női szájak között, mint a csigák között a ma élénk piros, meglepő külsejű, fantasztikus és gazdag rajzú tengeri csigák. Örök csuda marad, hogyan születnek és mind élnek a komoly, a rettentő, a bestiális óceánban e kacér és művészi lények. Valamint örök csuda, hogyan termett elő a könyörtelen és nem formás szarmata zsidó családban a Hanna szája, melynél nem rajzosabb és nem keresztényi Bellini vagy Botticelli bármelyik asszonyának ajka. Nézte, nézte, és kimondhatatlanul kedves lett előtte a Robin Sándor nagy kezének a körme is. Kedves, a kevés mozdulatú karon megfeszülő és bizony fényesedő fekete kabát újja is. A nyílt és egyszerre gőgös fejről, a hatalmas mellről, a kemény állású lábszárakról nem is szólok. És nem szólok most semmit arról, hogy miként mennyei Manna, úgy hullott és úgy hatott a fiatal férfi teli baritonja, amely a leány családját és magát a társadalom és a törvény kegyetlen ítéleteivel szemben oly ragyogóan igazolta. Mert hiába volt Hanna oly önálló, erős, sőt vad ösztönű leány, olvasmányai mégiscsak hatottak rá. És hiába állott nyíltan, de szívéből is nagyapja a pénzkereskedő mellé, titokban mégis fájt neki, hogy az emberies, erkölcsös könyvek, a tőke nélkül szűkölködő poéták mégiscsak elítélik a nagyapót és az egész familiát. Ó, ezek a könyvek, ezek a könyvírók, hogy összezavarják a világot? Elterelik természetes medréből az érzést, ellenkező irányra térítik a gondolatot, jóvá teszik a rosszat, rosszá a jót, érzékiséget fakasztanak az ideális lélekből, és megfordítva. Mi lenne a világból, és mi a szerelemből, ha egyszerre minden könyv elégne? Elmúlnék minden izgató és mulatságos szövődés, és alig, hanem rövidebb, egyszerűbb, de talán még erősebb lefolyású lenne Hanna szerelme is. Ti könyvek, ó, ti könyvek, milyen erősek vagytok, amíg jön egy ízecske ösztön, egy csöpnyi vér, igazi vér, és elhamvaszt, semmivé tesz, mint hitvány hamut, a levegőbe szór belőletek ezerre menő becses kötetet. Itten azonban bizonyos szerelem támadt. Hogyan? Apróra megmondani bizony én nem tudom. Azt kellene talán, hogy tanácskozzunk professzor Bourget-vel, de szerző szerény véleménye szerint ez a francia mindenkorok leghazugabb tudósa, aki könnyű szívvel és komoly arccal csinál tényeket, és azokat becsület szóval bizonyítja. Könnyű neki, a nagy tekintélyű franciának. Egyet füllent, és két igazságot von le belőle. Neki elhiszik, de született volna magyarnak. Mindez ide tartozik, de hagyjuk abba, bár jól esik bántani valakit ezer mérföldnyi távolságból, de erősen, és mégis úgy, hogy meg nem érzi. Hanna azonban mind csak nézte Robin Sándort, akinek sajna nem volt még ereje a nyilvánosság előtt való kacérkodásra, és csak is akkor, amikor a fölmentő ítélet már elhangzott, tekintett a leányra büszke, alázatos és szerelmes nézéssel. Mert itt, bizony itten támad a szerelem. A férfi hűságából, a regényes lehetetlen helyzetből, abból, hogy szeretnie nem szabad. Abból, hogy egy olyan leányt kell megszeretnie, aki egy gyűlölt, lenézett és idegen levegőben él, más a fajtája, más az erkölcse, bűnben született, a bűn által így fényes, ragyogó. Hazugság, hogy a szerelem keresi a magának való könnyű feladatokat. A legnehezebb és legártalmasabb célokra tör, ha csak teheti, és ha nem teheti, annál inkább. Robin Sándor kezét két kis puha kézbe fogták, és nagyon megszorították. Soká, soká el sem engedték. És ebben a pillanatban a mi ifjú emberünk érezte, hogy a Hanna kezei erősebbek, mint az övéi. És ha homályosan is, de éreznie kellett, hogy e kezek nem csak simogatni, de ostorozni és folytogatni fogják még. Becézik majd, és kínozzák, belemarkolnak szívébe, és kiszakítják azt melléből, az ő hatalmas melléből. Valami idegenkedést, sőt, valami félelmet is érzett Sándor, de egyszer s mind valami forró, egész valóját elárasztó izgalmat. Nem látott, nem hallott, elméjére vörös homály szállott alá, és itten támad a szerelem. A fekete ternoruhából, amely angolosan, de szűkre volt szabva, úgy, hogy a virágzó dús formák alig fértek alája, a fekete szirmokból kifehér lett, feléje ragyogott, neki kínálkozott a tubarózsa. Fekete rongyokból íj graciózus, de erős, fehér nyak nem szökellett ki még, nem, soha. Hitvány szövetbe legyen takarva ilyen test, a szövet érinti, ez szentségtörés. Leszakítani, leszakítani, kibontani a konyba tűzött vörös hajat, megrikatni az égkőszínű szemet, elrohanni vele, miként egy faun. Ho-ho! Udvariaskodtak, hálálkodtak. Az ősz gazember végig tapogatta ifjú védőjének testét, idegen nyelveken áldást mondott rá, sőt, nem zavartatva magát a lassan oszló közönségtől, kezét is a fejére tette. Legyenek hosszú életűek szülei is, ön is, boldogok és szerencsések, egészségesek. Kívánok a doktor úrnak egy gazdag és szép feleséget. Két gazdag feleséget, jegyezte meg a Hanna apja, aki szintén jelen volt, és a siker dacára nem vette komolyan az idegen vallású fiatalembert. Kedvenc fia kártya viccére jó ízűt nevetett a fölmentett vádlott. De hálája még mindig heves volt. Ha valamire szüksége lesz, csak szóljon, ha kell önnek pénz. Ám bár őrizkedjék pénzt költeni, a pénz fiatalembernek nem való. Akar maga nálunk ebédelni? Főztek ma, Hanna? Nem főztek. A mi kosztunkat talán nem is tudná megenni, bárha egészségesebb. Most fő, irodát nyitni. A hír, amit szereztem magának, egy vagyon. Nagy vagyon, most fogjon velem ezért kezet. Kezeltek. Sándor magához tért, mosolygott. Hanna félreértette ezt a mosolygást, és fülébe súgta az öregnek. Adj neki pénzt, sok pénzt. A pénzkereskedő elkomolyodott. Pénzt? Neki? Minek? A főnökével majd kiegyenlítem, mondta halkan, majd hangosan hozzátette. Akar Robin úr eljönni hozzánk? Adatok ügyeket a maga hasznára, nem kell szólni a főnöknek. Jöjjön el, akármikor jöjjön. Engem meglátogat, én sok jó tanácsot adhatok. Nálam van fürdőszoba, megfürödhetik. Pénzt nem kóstál. Igaz? Ez az ajánlat megnevettette Sándort. Kacagása ráragadt az öregre, sőt a fiára is. Hanna is mosolygott, de halavány lett és haragos. Hamarosan félbeszakította a hálálkodási tárgyalásokat. Előre megyünk Robin úrral, aki nálunk ebédel. Ott jön Bergen, lileg szakadva. Végezzetek vele. És elvitte, ő vitte el a férfit. A bírósági palotta sötét folyosóján sietve, szótlanul mentek előre, amíg egy, a rendesnél világosabb, de elhagyatott folyosón, Hanna hirtelen lehajolt, és megcsókolta a Robin Sándor kezét. Sándor remegve csókolta vissza a leány haját, majd a nyakát, amire Hanna két keze közé fogva a fiatalember fejét, így szólt, az enyém vagy, és ajkon csókolta. Pedig akkor nem volt romlott, érintetlen és ártatlan volt. Az igaz, a forró szerelemről nem lehetett több fogalma, mint akármelyik tudatlan leánynak. De úgy határozta el már régen, hogy így fog cselekedni, ha szívében föltámad a szerelem. Így, ahogy a lányok nem szoktak, nem mernek, de gyakran nagyon szeretnének. A folyosón férfi alakok tűntek fel, az ifjú pár sietve lépett ki az utcára. Hanna szólott. Legjobb volna, ha most mindjárt hazavinne. Sándor érezte, hogy elpirul. A kötelesség, hogy minden bevalljon, eszébe jutott. E kellemetlen és kotnyeles barátunk, a szükséges és nemes, de kiállhatatlan szinyor kötelesség igen elgyengülve jelentkezett. Fáradt, sápadt, inaszakadt egy géniusz. Sándor egy kézmozdulattal elhárította, és a nemtől kehes hangja elfúlt a friss, fiatal vér hatalmas fölzúdulásában. A leány különben sem engedte idegenekkel diskurálni, belekapaszkodott a férfi karjába, és folytatta. Nekem nincsenek előítéleteim. Nincsenek ismerőseim, a családomban pedig én parancsolok. De azért nehéz dolgom lesz velük, különösen nagyapámmal. Ha maga az én vallásomon volna, nem lenne semmi baj, de így szegény öreg talán megőrül bánatában. Nem, nem, valamit kell csinálni. Ám bár nem tudom, lehet, hogy ezt a vallásbeli különbséget föl fogja használni nagyapó. Arra, hogy lealkudjon a hozományból. Mert az ő élete ez, alkudni és nyerni, még a fián, még a legkedvesebb unokáján is. Nagyon hisz és nagyon fél ősei istenétől, másrészt azonban örvendeni fog, ha magával jó üzletet csinál. Nem akar majd pénzt adni. Ha ád, biztosítja és leköti mindenképpen. Vigyázzunk, vigyázzon! Robin Sándor szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Megzavarodott. A szó szoros értelmében megzavarodott, majd hirtelen gőgös hidegség fogta el. Itt hagyom, ha ilyeneket beszél. Na, ne haragudjék! Biztatta mosolyogva Hanna. A pénz jó, a pénz becsülni kell. Én nem engedem, nem akarom, hogy megcsalják. Egytől irtózom legjobban, attól, hogy megcsaljanak. És semmit sem gyűlölök jobban, mint a gavalériát. Magának is le kell szoknia, mert úgy hiszem, hajlama van rá. Csöndesen, takarékosan fogunk élni, magunknak. 3500-4000 forintból az első években meg lehet élni szépen, kényelmesen, nem urasan, mert az uraskodás szamárság. Egyszer egy héten elmegyünk a színházba, este a Dunához. Vannak barátai? Kijelentem, hogy a vendégeket nem szeretem. Van magának atya, anyja? Majd meglássa, hogy fognak szeretni. Milyen kár, hogy most várnunk kell, amíg a templomba mehetünk, hogy megesküdjünk. A pap előtt. Akkor magára haragudni fogok egy kicsit. A férfira nézett ragyogó, szerelmes pillantással. Szeretném magát itt az utca közepén össze-vissza csókolni. Maga nem? Engem még nem csókolt meg soha senki. Maga az első, és nem fog más soha. A sohához értek, és ez a szó, ez a kissé tág és még nyújtható fogalom szerzett valami stílust első, hosszabb szerelmi beszélgetésüknek. Enélkül inkább holmi előleges tárgyalásnak vált volna be az egész diskurzus, amely alatt szegény Sándor oly sokat szenvedett. A leány különös, vad és szinte programszerű könyörtelensége, mert ó, vannak cinikus szűzek is, a szokatlan, sőt merőben ismeretlen hang, mint vasszeges borona, úgy gázolt át agyán. Ám de ami igazán fájt neki, nem ez volt, hanem az, hogy végre is legfőjebb még a mai napon át csalhatja a leányt, aztán vagy beval mindent, vagy úgy is kiderül minden magától. El kell válniok hát előbb, és pedig mindörökre, minden reménység nélkül vissza kell térnie a legteljesebb és a legridegebb reménytelenségbe, a megszökött asszonyhoz, a magáéhoz. Le kell élnie az egész életet azzal. Mi kínzó örökkivalóság. Együtt tölteni ezzel, ha egy hetet is, az örökkivalóságnak mi kimeríthetetlen boldogsága. Sándor megszorította Hanna kezét. Mit csinált maga velem? A fejem szédül, nem látok. Valami borzasztó félelem fog el, hogy innen a karomból kiszakítják. Maga nem fél? Én nem, szólt a leány halványan. És mit tenne mégis, ha jönnének, hogy elválasszanak? Ha asszony vagy lány jönne, annak kikaparnám a szemét. Erős vagyok. Ha férfiak jönnének, azokat elbolondítanám. Ravasz vagyok. És ha én magamtól mennék el, utána futnék, megfognám. Ha meghalnék most itt, az nem lehet. Egy szűk utcába értek. Itt érte be őket a férfi társaság, amely még mindig a délelőtti eseményeket tárgyalta. Csak igen halkan beszélgethettek, annál hangosabban tárgyalt a társaság. Pénzről, mindig csak pénzről. Százasokról, ezresekről, de a szerény krajcát sem vetették meg, azt is többször szóba hozták. A fölmentett vádlott kijelentette, hogy aki egy hatos borravalót át vendéglőben vagy kávéházban, vannak ilyen fiatal, sőt házas emberek is, az egyszerűen becstelen. Hanna apja Bergennel azt beszélte meg, hogy mennyibe került volna az öreg kiszabadítása, ha elítélik, és milyen utakat kellett volna megtenniük. Az ügyvéd ajánlotta, hogy erről a tárgyról csöndesebben beszéljenek. De a vádlott fia vállat vont. Mit? Pénzért mindent megcsinálnak. Ha tetszik, megmondom a miniszter szemébe is. Az öreg csitította, de helyeselte. Hanna hátrafordult. Nem beszélnétek csöndesebben? Látta, hogy ez a beszélgetés Sándort valami kínosan érinti. Egészen elkomolyodik, az utcákat nézi, szeretne eltűnni. És mikor a Hannáik házáig érnek, hirtelen ajánlja magát. Családom vár, a viszontlátásra. Mondá, és fölkapott egy társas kocsira. Bámulva néztek utána a férfiak. A leány könybelábadt szemmel elhalványodva. Érezte, biztosan tudta mindjárt, mert mindent, amit csak lehetett, mindjárt biztosan tudott, hogy soká, nagyon soká nem fogja látni, és úgy kell majd erőnek erejével magának visszavennie. Sándor pedig menekült a piszkos mennyországból haza, a tiszta, becsületes pokolba. Mert ez lett neki az otthona ettől a naptól fogva. A lassú szenvedés szomorú tanyája, ahol még csak föl sem sóhajthatott. Jó arcot kellett vágnia, gyöngénnek kellett lennie, tűrni a becézést, viszonozni a hízelgést. Minden nap pontról pontra százszor is megállapította, hogy mind tévedett akkor, amikor azt hitte, hogy szereti azt, akit magának élettársul választott. Gyerekésszel, oktalan elhatározással. Pajtáskodás, kíváncsiság, nagy lelkűség volt, semmi egyéb. És abban a föloldhatatlan, irtozatos kötelékben, mely őket örökre egymáshoz szorítja, nincs egy vékonyka szála sem a szerelemnek. A leány talán mégis szerette, de vajon szereti-e még? Talán az sem. Sem az, sem ő. Mi boldogok lehetnének külön-külön. Milyen boldogtalanok így együtt. Következésképp az erkölcs azt kívánja tőlük, hogy együtt maradjanak. Robin Sándor föllázadt a rend ellen, és egyezkedett a becsülettel. Írt Hannának mindjárt másnapon, hogy ne haragudjék rá, mert elszökött, és nem fog jelentkezni egy darabig. Ne kutassa az okait, kéri, sőt megparancsolja, hogy ne kérdezősködjék utána. Majd eljön, várja. Az irodába se járt ebben az időben. Igen furcsa életet élt. Otthon ült egész nap. Folyton olvasott a díványon feküdve, mint ahogy a szerelmes lányok szoktak. Esténként Bem Gyulával együtt savanyú szódás bort idogáltak, amíg a kályha mellett Piroska, most már igen lázasan, horgolta a kis fejkötőket, az apró zekéket a tavaszra ígérkező kisbaba számára. Robin Sándor zavarral fordította el a fejét, majd tetetett gyengétséggel nézte az apró holmikat, és ez alatt a rossz lelkismeret magas árjában itten támadt és mind jobban nőtt a szerelem.